Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Nyissuk ki Bibliánkat a zsidókhoz írt levél 12. részénél, és a 18. verstől a rész végéig terjedő szakaszt olvassuk fel, és nézzük meg, hogy Istennek mi a drága üzenete ebből a ige szakaszból. Tehát zsidókhoz írt levél 12. rész 18. verstől a 29. versig. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez és lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz és sötétséghez és szélvészhez és trombita harsogáshoz és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó, mert nem bírták ki, ami parancsolva volt. Még ha oktalan állat is ér a hegyhez, megkövesztessék, vagy nyillal lövettessék le. És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondta, megijedtem és remegek. Hanem járultatok Sion hegyéhez és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé, miha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan királyságot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Nagyon gazdag ige szakasz ez a Bibliában, és tulajdonképpen az Ó és az Új Szövetségnek egy ilyen nagyon frappáns és tömör megfogalmazását találjuk itt. És a mai alkalommal a címet is adtam neki, hogy a Sinai vagy a Sion hegye hová tartozol. Elsősorban az Ó és az Új Szövetség közti gondolkodásmódról, értékrendről szeretnék beszélni, illetve hogy hogyan is lehetünk mi az Új Szövetség részesévé, hogyan lehetünk tagjai, mit is jelent a Jézus vére, és mit jelent a Sion hegye a mennyekben. Kicsikét ezt fogjuk körüljárni, nem fogunk mindenről részletesen beszélni, egyfajta áttekintést szeretnék adni egy Mózestől jelenésig, hogy általában vasárnaponként szoktuk ezt a témát. Két nagyon eltérő része van ennek a ige szakasznak. Az első rész szemben áll a második szakasszal, a hanem kifejezés választja el. Az első rész az Ószövetségre vonatkozik, a második rész pedig az Új Szövetség nagyságát és kiválóságát mutatja be az Ószövetséggel szemben. És a zsidókhoz írt levélben rengeteg kijelentést találunk, hogy az Ó és az Új Szövetség között milyen radikális különbségek vannak, akár a szolgálatokat tekintve, a papságot tekintve, az istentisztelet helyét tekintve, az áldozatokat tekintve. Ma is ennek egy nagyon kevés részét fogjuk áttekinteni, és elsősorban az Új Szövetségre szeretném a hangsúlyt fektetni, nem az ószövetségi törvényre vagy törvényeskedésre, mert ha valaki új szövetségi módon él, akkor Isten megszabadítja őt a törvény előírásaitól, a törvény elvárásaitól. A Sinai hegy Arábiában található, hogy ezt olvassuk a Galácia beliekhez írott levélben is. Isten ide vezeti ki a népét az Egyiptomból való szabadulás után, Mózes vezetésével, Áron, mint szószóló van mellette, és Isten a Sinai hegynél adja a szövetségét az ő népének, és ezt a törvényadás helyének is szokták nevezni, amikor Isten a két kőtáblát, elsősorban a 10 igét, de az összes liturgiával kapcsolatos, polgári törvényekkel kapcsolatos előírásokat is átadja Mózesnek, és ezzel rendezkedik be a nép tulajdonképpen az egész ószövetségi időszakban. A felolvasott ige szakaszban láthatjuk, hogy milyen megnyilvánulások kísérték ezt a törvényadást, füst, trombita, tűz, mindenféle jelenségek voltak, és az emberekben ez a fajta isteni jelenlét, amit korábban nem tapasztaltak meg, láttak ugyan jeleket és csodákat Egyiptomban, látták a csodálatos szabadulást ugyebár a Vöröstengeren keresztül, de magának Istennek a személyével, Istennek a szentségével ők még nem találkoztak. Valamit megéreztek az ítéletéből, amikor a 10 csapás végén a báránynak a vérét fel kell kenni az ajtó félfának a két oldalára és a szemüldök fára, padlóra, tehát a küszöbre nem lehetett kenni, mert a vért nem lehet megtapodni. Ez tilos volt az Ószövetségben, az Új Szövetségben szintén a zsidókhoz írt levél beszél erről, hogy a Jézus vérét nem lehet megtapodni, mert az a szövetségnek a felmondásával is jár együtt. És olyan tiltás volt, hogy nemhogy az emberek nem mehettek a hegy közelébe, hanem még ha egy vadállat is került, az eredeti szövegben nem házi állat van, hanem vadállatról van szó. Még azt is őrizni kellett, és le kellett nyilazni minden állatot, vagy megkövezni, amely csak megmerte volna közelíteni a Sinai hegyet. És a zsidóság így találkozik először az élő Istennel, a törvényadó Istennel, és ez a fajta gondolkodásmód az egész Ószövetséget meghatározta, és ezért volt szükség arra, hogy az Ószövetségben senki nem járulhatott közvetlenül Isten jelenlétébe, a felkent személyeken kívül, csak a papi szolgálaton keresztül járulhattak a zsidó emberek Isten jelenlétébe. És nagyon érdekes itt Mózes remegése, mert inkonkrétó ez így nincs kijelentve a hasonló ige szakaszban, amikor a törvényadás történik. Más ige helyekből lehet ezt kikövetkeztetni, hogy az a Mózes, aki már a csipkebokornál találkozik a élő Istennel, Jahvéval, még az is beleremegett ebbe az isteni megjelenésbe, ami ezen a ponton belépett a történelembe, és a szakasz végén olvashatjuk is, hogy ha azok nem menekültek meg, akik ezt a fenséges szózorot hallották, egyértelmű utalás arra, akik a pusztai vándorláson haltak meg, mert nem hittek abba, hogy ez az Isten befogja őket mind az ígéret földjébe, hitetlen módon viselkedtek, és elpusztultak a vándorlás során a személyek, akkor mi hogyan fogunk megmenekülni, hogyha a testélet Istent, aki közel jött hozzánk, Krisztust vetjük meg és utasítjuk el. Ezzel zárul majd tulajdonképpen ez a szakasz, és szintén Isten, mint egy megemésző tűz jelenik meg, hiszen az életünk végén is majd át kell mennünk ezen a fajta kohón, ami meg fogja próbálni, hogy az életünkben mit tettünk jót vagy rosszat, építettük-e az Isten királyságát vagy nem, és szén a szalma pozdorja, vagy aranyezüst és drágakő lesz majd a megvizsgálásnak az alapja. És ami szintén fontos, hogy ez egy látható és egy fizikális megnyilvánulás volt, akkor a Sinai hegynél ezt mindenki idézőjelben élő egyenesben láthatta, mindenki szem és fültanúja lehetett annak, amit Isten mondott a hegyről, ahogy Isten megnyilvánult a történelemnek egy adott pontján, és éppen ezért az Új Szövetségben, ahogy Jézus is beszél róla, mi nem elsősorban ilyen fizikális dolgokkal vagyunk kapcsolatban és szövetségben, hanem a nem megtapintható, a természet fölötti dolgokkal vagyunk. Ennek a letéteményes lesz majd a Szentlélek, aki realizálja bennünk Krisztus váltságművét, és majd látni fogjuk a Sionhegy kapcsán, hogy milyen áldások érkeznek majd le hozzánk a mennyből. Hát ez nagyon röviden és tömören az ószövetségi törvényadásnak a lényege, hogy Isten megjelenik fizikálisan egy hegyen, és szövetséget köt a választott néppel, és a választott nép és a közte való kapcsolatát majd jelentősen a 10 parancsolat, illetve a törvények fogják meghatározni, illetve majd a papi szolgálat, ami közben járó lesz Isten és az emberek között. És azt is lehet látni, hogy ez a fajta szövetség, ez egészen Krisztus haláláig, Krisztus földrejöveteléig, haláláig, feltámadásáig volt abban az értelemben érvényben, hogy működtek az áldozatok és a Isten tiszteleti rendek, de Jézus Krisztus halála és feltámadása után már belépünk az új szövetségi korszakba, és ha valaki izraelitának is születik, csak akkor tudja az új szövetségi javakat és áldásokat elvenni, ha ő maga is elfogadja személyesen Jézus Krisztust messiásnak. Ellentétben, ahogy mondtam, mi a Sion hegyéhez járultunk, mindjárt kicsikét meg fogjuk ezt is venni majd részletesebben. Az első és legfontosabb, hogy megnézzétek a Biblia szövegét, és az eredeti szövegben is úgy van, hogy járultatok a Sion hegyéhez. Nem majd fogunk, tehát nem az eljövendőre vonatkozik ez az ige, hanem már most a jelenben is nekünk szól ez az üzenet, hogy nekünk ez a fajta hozzájárulásunk, ez már megtörtént a Sion hegyéhez, és ez meghívás alapján történik is kegyelemből. Tehát nem törvény által kerülünk Istenhez közelebb, hanem kegyelmi meghívás alapján kerülünk, hogy Isten hív és vonz bennünket az ő szeretetével, az ő irgalmasságával, kegyelmével, és mi erre vagy igennel válaszolunk, vagy elutasítjuk ezt a dolgot, de alapvetően ez a fajta kegyelme Istennek ez meghívás alapján működik, és ez a belépő az új szövetségbe tulajdonképpen, hogy elfogadjuk a mai napon, ha még esetleg valaki nem tette meg, el lehet fogadni ezt a kegyelmet. Isten mindig a mának tervezi az üdvösséget, ahogy szoktuk olvasni, hogy ma van az üdvösség napja, ma van a kellemetes óra. A következő, ahol járultunk még, angyalok tízezrei. Itt egy olyan görög kifejezés, amit nehéz a magyarra visszadni, mert a görög nyelvben, az ógörög nyelvben a legmagasabb száma 10 000 volt. És éppen ezért a valami meg nem számolható, vagy nem tudjuk felmérni a mennyiségét, ugyanezzel a szóval jelölték. A jelenésekből tudjuk, hogy sok ilyen 10 000-nyi angyal sereg van a mennyben. Azt is látni kell a jelenések könyv alapján, hogy nem minden angyal látja mindenkor Istennek az arcát, hiszen a trónszéknél is van egy függöny. Ez lesz majd a előképe a Szent Sátornak. Talán majd egy kicsikét a Sionhegynél ki fogunk erre térni. És itt is az angyalok ezreihez járultunk, egy elég illusztris társasághoz. Itt már eszünkbe juthat az, ami az abcselben, a Galata levélben is szerepel, hogy hogyan kapták a zsidók a törvényt. Angyalok közvetítésével, tehát ők csak közvetítők voltak. Itt pedig már az angyalok az új szövetségben nem csak, hogy az ő társaságokhoz tartozunk, hanem az angyalok kiknek szolgálnak? Nekünk szolgálnak, akik örököljük, vagy birtokoljuk az üdvösséget, sőt, még a gyermekek számára a trónangyalok külön angyali sereget tartanak fent a gyermekek védelme kapcsán, de most angeológiában nem nagyon akarok elmérni egy kicsit. A következő fontos rész az elsőszülöttek serege és egyháza, ez egy hatalmas kiváltság. Krisztusban Isten megváltott bennünket, gyermekei lehetünk, elsőszülöttek vagyunk, megváltott bennünket a bűntől, a haláltól, a kárhozattól, a pusztulástól, és a nagy egyházhoz, a nagy eklézsiához, a kihívottak közösségéhez tartozhatunk, és ez is mind a mennyben van fent, oda tartozunk. Pál ezt máshol úgy fogalmazza meg, hogy a mennyei világba ültettetek Krisztus Jézusért, ő is már ezt a kifejezést használja. És a tökéletesen megigazultak szellemei, ez majdnem biztos a szövegösszefüggés alapján, hogy itt az ószövetségi szentekről van szó, akik már megérkeztek, akik már befutottak, és hasonló áldásokat élveznek, mint az újszövetségi szentek, akik már elköltöztek az Úrhoz, vagy még ezek után fognak elköltözni az Úrhoz. A Sinai hegy kapcsán, amiről az elején szóltunk, a Arábia pusztájában megy a vita, hogy körülbelül hol lehetett. Én most nem is ennek a vitának az elnöntésébe akarok belemenni, hanem a Sion hegyéről hoztam 3 képet, hogy úgy térben és időben orientáltak legyünk. Ugyanis azt látni kell, hogy a földön, ami megvalósult az Ószövetségben, és isteni mintára készült, az mindig egy mennyeinek a leképezése volt. Hát ahogy van egy földi Jeruzsálem, úgy van egy mennyei Jeruzsálem is. És Dávidnak volt egy látása Sion kapcsán, hogy elfoglalja a várost, a város részt tulajdonképpen a Jeruzsálemnek az egyik ilyen területét, és látása volt arról, hogy ez a Sion hegye, ez igaz, hogy a földön is van, de megvan a mennyben is. Majd mindjárt fogunk erre nézni egy pár igét. Most csak úgy nagyon röviden, hogy álljak, hogy lássam mindenki. Ez Jeruzsálemnek a városa. Itt van fent a Skoposz hegy, ez a legmagasabb pontja a városnak, a episzkoposz kifejezés ebből számozik, hogy felülről néző vagy rálátó, ez a legmagasabb pontja a városnak. Itt van tulajdonképpen az óváros, ez a része, ennek van 4 negyede, itt van a szikladóm, itt van az Alaksza mecset, itt van a siratófal, és itt van a Sion. Ez a rész a Sion, ez az oldal, itt van a Kidron völgye, és itt van az olajfák hegye. Elég csupasznak látszik, a rómaiak, mikor elfoglalták a várost Krisztus után 66 és 70 között, innen minden fát kivágtak olyan ostrom műhöz. Ez mind a mai napig ilyen kopár, itt sírok vannak végestelen végig. Tehát ez a Kidron völgy, és ez a kis elalakú rész, ez pedig itt a Gehenna völgye. Hát ez itt a Gehenna völgye, és itt van a városnak a szemét kapu. Itt hordták ki mindig a szemetet a Gehenna völgyébe, és itt meg is gyújtották, és itt égett. Hát a lényeges rész ez itt, ez a tulajdonképpen a Sion hegye. Egy picit benyúlik a Örmény negyedbe is. Egy picikét közelebbi kép. Itt van Dávidnak a síremléke, Dávidnak a állítólagos halotti temetkezési helye, és szintén itt van egy sugárút, itt is van egy, ez az út vezet Hebronba és Betlehembe, innen kb. 8,5 km-re van Ráhelnek a sírja az út mellett, és itt is szintén ez a Gehenna völgye, elég ilyen érdekes, mély, szakadékos hely, és ez maga a bejárat a Sion hegyre, ez a Sion kapu, ez a 66-os 68-as háborúnak, a hatnapos háborúnak az emléke, amikor ezen a kapun keresztül, illetve az oroszlános kapun keresztül benyomultak a Dayan parancsnokék a haderővel, és visszafoglalták az óvárost. Tehát, ahogy mondtam, ez egy fizikális hely elsősorban, de a mennyben is megvan ennek a szellemi megfelelője. És akkor nézzünk meg ezzel kapcsolatban néhány dolgot. Az első és legfontosabb, a Ézsaiás könyvének második részének a harmadik versében olvashatjuk azt, hogy lesz majd egy időszak a ezer éves királyságban, amikor a Földön a teológiai központ nem Németországban lesz, illetve egyéb helyeken, hanem Jeruzsálemben lesz. Az Úr hegyéről, a Sionról fog kijönni a tanítás, az Úr beszéde fog innen majd felhangzani. Tehát a Sion hegyével kapcsolatban több kijelentés is van, most négy fontos dolgot szerettem volna csak kiemelni. Az egyik a tanítás. Nagyon fontos, hogy Dávid is nagyon sokszor kapott kijelentést Istentől, de alapvetően a Sion hegye az a hely, ahonnan Isten a tanítást adja. Ezért fontos, hogy azok a igehíretők, prédikátorok, tanítók, akik Istennel közelségbe vannak, azok ilyen mennyei tanítást vegyenek az Úrtól, és engedjék, hogy Isten szóljon hozzájuk az egekből. Ez nagyon lényeges kijelentés, és már Muka is volt erről szó, hogy nem a maga kitalált beszédét, vagy kedvenc témáit prédikálja valaki, hanem az Istentől jövő üzenetet, amit Isten a szívére helyez, és bármilyen következménye is lesz, akkor is hirdetni fogom Istennek a kijelentéseit, és Istennek a beszédeit. Tehát első a tanítás és az igehirdetés, aminek a forrása mindig Istenből kell, hogy jöjjön. A Szentlélek elvezeti a hívőket minden igazságra, a Szentlélek megtanítja a hívő embereket bizonyos dolgokra, és az igehirdetőnek is annyi a dolga, hogy oda menjen Isten elé, Uram, mit akarsz ma üzenni? Akár tanítás, akár prófétai üzenet, ennek Sionról kell elhangzani. Ha fejjel lapozzátok a Zsoltárok könyvét, tele van ezzel a fajta kijelentéssel, hogy a Sion hegyével kapcsolatban milyen sok bátorítás, vigasztalás, tanítás, prédikációk vannak, ezt szépen végig lehet zongorázni majd a Zsoltárok könyvében. A második a dicséret. A 137. Zsoltár 3. versében olvashatjuk azt a jól ismert igeverset, hogy milyen dalokat énekeltek a zsidók a fogságban? Sion dalait énekelték. Ezek elsősorban a dávidi zsoltárok voltak, de szintén fontos, hogy az Istentől való dicséret, amit Dávid is megálmodott, illetve Istentől kijelentést vett róla, azok Sion dalai voltak. Az Istentől való felkent profétikus dicsőítés, azok mindig Sion dalai. Azok Isten szívéből születnek. Egy másik helyen mondja az írás is, hogy Isten jobban kedveli a Siont, mint Jákob valamennyi hajlékát. Hát Isten szívének a középpontjában, gondolkodásának a középpontjában ez a fajta hegy van, ez a fajta szellemi valóság van, ami a mennyekben ugyanúgy megtalálható, mint ahogy megtalálható a Földön is a fizikális változata. Éppen ezért a dicsérőt, akik a dicséretben szolgálnak, vagy dalszövegeket írnak, vagy zenét szereznek, fontos, hogy Sion dalait énekeljék. Nézzétek meg, ha a mennyei Jeruzsálemet végig tekintitek, különösen a Jelenések könyvében, a 144 000 hol van? A Sionon állnak kivel? A bárányjal is. Mit énekelnek? Csak azt, amit ők ismernek. Sion dalait a megváltottak ismerik. Ők azt éneklik a mennyekbe is. Tehát lehet látni, hogy a Sion hegyéről a dicséret, ha kijön, az mindig felszabadító érzés. Az mindig, azt lehet érezni, amikor azon kenet van, amikor azon Isten áldása van. A harmadik a felkenetés, és szintén innen jön. Erről korábban már sokat beszéltem a felkenetés kapcsán Jézus szolgálatában. A Zsoltárok 2.6-ban mit olvashatunk? Én kentem fel az én királyomat a Sionon. Olvasunk a Bibliából arról, hogy Jézust Jeruzsálemben a Sionon felkenték volna. Ilyen nincs. Jézus a mennyei Sionban lett felkenve. Itt most megy azért a vita, mert, hogy mondtam korábban, többféle felkenetése is volt Jézusnak, a földi szolgálatára is volt egy felkenetése a Jordán folyónál, amikor a galamb képével megjelent Isten szelleme, illetve bemerítő János bemerített, és utána van az, hogy az Úr szelleme került őrá, de a Példabeszédek 8. részében is olvashatjuk azt a történetet, hogy az idő kezdetétől fogva fel lett kenetve a Messiás, és ez szintén itt történt meg, és minden egyes felkenetés, ami történik a szellemvilágban, az mind itt történik. Emlékeztetünk rá, hogy ki volt az első felkent oltalmazó kerub. Lucifer is hova akarta helyezni a király székét? Isten hegyei fölé akarta helyezni, a tüzeskövek fölé akarta helyezni. Hát ő is a Sion fölé akart kerülni, Isten uralma alá akart, Isten uralma fölé akart kerülni, Istent le akarta dönteni a trónjáról, de természetesen Isten ezt nem engedte, és az ítéletével a sátánnak a bukása is megkezdődött. És az új szövetségben is, ahogy mondtam, a mi főpapunk fel van kenve, és hogy az Ószövetségben a főpapra jön az áldás, ugyanúgy az új szövetségi hívőkre is jön Krisztusról az áldás, a mennyei főpapról, aki által kapunk szolgálat, ajándék és egyéb dolgok tekintetében felkenetést Istentől arra a feladatra, amelyet tulajdonképpen minket megbízott. Tehát nagyon fontos, hogy a felkenetés is innen érkezik, és ezért fontos az, hogyha valakinek elhívása van, szolgálata van, Istentől való ajándéka van, önhatalmulag ne lépjen be szolgálatba, míg Isten nem keni fel őt, nem hívja el a szolgálatra, nem vezeti bele a szolgálatba, addig nem lesz rajta áldás. Ez fontos megvárni. Pál apostolról tudjuk, hogy kb. 8-9 éves időszakot semmit nem tudunk az életéről. El volt valahol ott a szülőfalujában, párosában rejtőzve, mert valamikor Barnabás érte megy és visszahozza. Nem olvassuk azt, hogy önálló akciót kezdett volna, hogy őt elhanyagolták, hogy őt félretették, meg hát nekem olyan nagy elhívásom, meg ajándékom van Isten, tehát nemzetek fölé közé kell mennem, királyok előtt kell beszélnem, és mégis egy kis helyi gyülekezetbe senyvedek. Nem, Pál apostol megvárta ezt az időszakot. Amíg Barnabás érte ment, mert nem az, aki próbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Ez nagyon fontos. Hiába van ott valakiben a nagy elhívás, a nagy ajándék, ha isteni pecsét nincs rajta, nincs isteni vezettetése, több kárt csinál, mint hasznot. Ezt mindig érdemes megvárni. Ha megnézitek, Jézus, szokták is mondani, hogy Jézusnak a szolgálata mennyi ideig tartott? 3,5 évig vegyük a legegyszerűbb számítást, de előtte gyakorlatilag azt olvashatjuk, hogy szinte 30 évig nem csinált semmit. De mégis volt egy felkenetése, és utána 3,5 év alatt megcsinált mindent. Pál apostolnak a szolgálati életét is megnézzük. A megtérése után, hogyha Krisztus után 45 körülre helyezzük, hogy Antiókiába kerül, mert Barnabás akkor hívja el, 57-58 körül kerül a római fogságba, 13 évet szolgált. És nézzétek meg, hogy mit munkát végzett ő 13 év alatt. De ha ő elkezdi 9 évvel korábban, 21 év, 22 év alatt nem jut el odáig, mint azzal a 13 év alatt, amit Isten elhívásában töltött. Ezt mindig érdemes megvárni. Hogyha ott is van az életünkben Istennek az elhívás, az ajándéka, tudjunk várni. Isten nagyon jól tudja időzíteni a dolgokat, hogy mikor, kinek, milyen élethelyzetben kell beállni az ő munkájába és az ő királyságának az építésébe. És a negyedik, a Zsoltárok 110. része, ez egy jól ismert messiási Zsoltár. Ebben a következőt olvashatjuk. Zsoltárok 110.2-ben, a te hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván uralkodjál ellenségeid között. Tehát Jézus Krisztusnak az uralkodása és a hatalma is a mennyből érkezik. Tudjuk, hogy Krisztus már most is uralkodik, hatalma van a szellemvilágban, minden tekintély fölött, és ez még nem a földi Sionból indul ki, lesz majd az 1000 éves királyságban is természetesen ez, ahogy a proféciák is erről szólnak, de alapvetően most Krisztus a hatalmát szintén a Sionból gyakorolja, ami Istennek a lakóhelye, Istennek a helye a mennyekben. Hát ez nagyon röviden van még több része és a Sion hegyével kapcsolatos szellemi igazságoknak, de ezek a legfontosabbak, hogy újszövetségi hívőként minden indulunk. Gondoltok, hogy az ószövetségi hívő ember csak reszketett, remegett, csak találjak egy lévitát vagy egy papot, hogy bemutassam valami áldozatot, mi pedig nyugodtan járulhatunk a Sion hegyéhez. Van felkenetésünk, van dicséretünk, Krisztussal együtt papok és királyok vagyunk, papi királyság vagyunk, gyakorolhatjuk a hatalmunkat mi is a szellemvilág fölött, mert elsőszülöttek vagyunk. Óriási kiváltság, és mi csak éppen érintettünk néhány területet. Nézzük a másik fontos dolgot a Sion hegyével kapcsolatban. Az egyik, amiről már beszéltem, hogy a Ószövetségben a törvényadást állatáldozat bemutatása előzte meg. Mózes áldozati állatot vágott le, majd meghintette ezzel a vérrel a népet, majd később a vérrel megtisztították a Szent Sátornak az eszközeit is, de alapvetően az Istennel való közösséghez és közelséget csak a vér által tudjuk megérteni, és csak a vér által tudjuk megismerni. És éppen ezért nagyon furcsa, hogy itt éppen az Ábel vérével való kapcsolatot hozza az írás, és nagyon sok üzenet van ezzel kapcsolatban, hogy miért hasonlítja az Ábel véréhez a Messiásnak a vérét. Én 7 dolgot soroltam fel nagyon röviden. Az egyik az, hogy Ábelnek a vére, amely kiontatott, az ítéletért kiáltott. Hogy Káint meg kell büntetni azért, mert gyilkosságot követett el. Krisztusnak a vére viszont miért kiált? Kegyelemért kiált. Sokan nem tudják, de a vérnek van egy ilyen hatása, hogy beszél is. Azért, mert a vér az mit csinál? Élet hordozó. És a vérnek ezért van egy ilyen szellemi tulajdonsága is, de most ebbe a mai alkalommal részletesebben nem fogunk belemenni. De alapvetően ezért beszél jobbat, mint az Ábel vére elsősorban, mert nem ítéletért kiált, hanem kegyelemért, hogy Isten bocsásson meg a bűnös embernek. Míg Ábelnek a vére azért kiáltott, hogy Káin Isten büntesse meg. A következő különbség. A Ábelnek a halála az nem tudatos dolog volt. Tehát Ábel nem ment oda a Káinhoz, hogy légy szíves, üssél agyon, mert meg akarok halni. Ilyet nem olvasunk a Bibliában. Ez egy úgymond bűncselekmény volt, de Ábel nem akarta sem magát feláldozni, sem ilyen öngyilkos kamikáze módra végezni az életét. Ő egy gyilkosság áldozata lett, míg viszont Jézus Krisztus tudatosan áldozta fel önmagát. Az evangéliumokból olvashatjuk, hogy hatalma van arra, hogy letegye az életét, hatalma van arra, hogy felvegye az életét. Ha Krisztus bármikor azt mondja, hogy nem csinálom, akkor nem csinálja. Neki hatalma volt. És a nagypénteki történetben is ez derül ki. Sok ellenkező prédikációt hallottam, de ott, ha megnézzük, hiába volt Krisztus felfüggesztve a keresztre, ott ő irányított az eseményeket. Ő orrott bűnbocsánatot, ő utasította el dolgokat, ő mondta, hogy ki mit csináljon. Ott és Jézus döntötte, hogy mikor fog meghalni, mikor leheli ki a szellemét, mikor teszi le az életét az atyának a kezébe. Ezt mind Jézus döntötte el, nem kívülálló hatalmak, ezt maga Jézus döntötte el. Tehát Jézus ne vesztesként lássátok a kereszten, hanem győztesként. Még ha látszólag úgy is néz ki, hogy minden összefogott ellene, ő a kereszten, ő irányított az eseményeket. Nézzétek meg részletesen. És ez egy tudatos áldozat volt. Tehát Krisztus azért jött a földre, az atya akaratát megcselekedje, hogy a bűnös emberiséget visszavezess az atyai házhoz, a mennyei Jeruzsálemhez és a Sionhoz. A harmadik különbség. A Ábelnek a vére az Isten jelenlétéből eltávolítja az embert. Káinnak menekülnie kellett, elfutott Isten elől, földön futóvá vált. Ha valaki viszont Krisztus vérével kerül kapcsolatba, akkor Istenhez közel kerül, elsőszülötté válik. A Krisztus vére mindig az embereket közel hozza Istenhez. Ezért óriási ereje van mindig az úrvacsorázásnak. Az úrvacsorázásban az is benne van, hogy rendezem az életemet a testvéreimmel, az Úrral, mert közel akarok lenni az Istenhez. És ez csak úgy működik, ha rendezve van az életem. És a Krisztus vére mindig közel hozza az embereket az atyához, mert a szeretetet látják benne, hogy Isten fia nem hiába halt meg értem. Ez egy fontos aspektusa az új szövetségnek. Az negyedik. Ábelnek a vére hontalaná teszi az embert, földön futóvá és bújdosóvá tette Káint a gyilkosság, míg Krisztusnak a vére létrehozza a közösséget. Az elsőszülöttekkel, az atyával, a testvérekkel, nem magányosan éli le a hívő ember az életét. Az új szövetség nem személyekben gondolkozik elsősorban, hanem eklézsiában, hogy együtt vagyunk, hogy egymásnak vagyunk, ugyanazon véren vagyunk megváltva. Nincs különbség közöttünk Isten szemében, függetlenül, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Ilyen munkánk van, olyan munkánk van, albérletben lakunk, nem albérletben, van kocsink, nincs kocsink, semmilyen nem számít. Közösségünk van az élő Istennel. Krisztus vére létrehozza ezt a fajta közösséget. Kb. Olyan 18-20 dolog van a Jézus vérével kapcsolatban, ami áldás az új szövetségben. Én majd csak egy párat fogok ezekből megemlíteni. A következő, Káinnak a munkája, illetve az élete átokká válik, olvashatjuk az igében, és bármi, amit tesz, a földnek a termése nem fog neki teremni, gyakorlatilag egy nincstelenné válik, míg Krisztusban Isten megállt bennünket mennyei világának, minden áldásával. Tehát Krisztusban sokkal többet kapunk, mint amit a bűnesek során elvesztettünk. Krisztusban visszakapunk bőségesen mindent az ő kegyelméből és az ő irgalmából, és a hívő embernek áldás az osztály része. Ezt valakik persze kisarkítják, és hétszámjegyű fizetésre és különböző dömperekre fordítják le, meg nagy autókra, de alapvetően az áldás, hogy olvasok az igében, két helyen is szerepel, szellemi világának minden áldásával. És a felolvasott ige szakaszban is ez van benne, hogy a szellemi valósággal vagyunk kapcsolatban és közösségben, és nem véletlenül a hit az alapja ennek. Nagyon jó volt a bevezetésben erről a hitről hallani, mert az új szövetségben ezek mind hit által a miénk, mert hitben járunk, és nem látásban. Nem mint az új szövetségemben, hogy látni kellett valamit, fogni kellett a birkát, menni kellett jobbra-balra, hanem mi hitben járunk. Ez az osztályrészünk. És ezért is nagy kihívás és kaland az új szövetség, mert rengeteg idézőben bizonytalan tényező van benne. Oda kell figyelni Istenre, időt kell vele tölteni, gyülekezetbe kell jönni, a testvéri közösséget kell ápolni. Rengeteg kihívás és kaland van az új szövetségben. Nem olyan mechanikus idézőjelben, mint amely az új szövetség volt. Megvoltak a megszabott ünnepek, megvoltak, hogy mikor mit kellett imádkozni, megvolt az is, hogy mikor kellett bemutatni, milyen bűnök esetén milyen áldozatot, amilyen polgári bűncselekmények voltak, ezt meg ezt kellett elkövetni. Ezek mind ilyen mechanikus, betanult dolgok voltak. Nem véletlen, hogy később a proféták ezt fogják majd úgymond ítélet alá vonni, mert az emberek kihagyták belőle a szívüket, a lelküket, a szellemüket, nem járta át őket ez a fajta dolog, ami nekünk már az új szövetségben, idézőjelben mi természetesnek veszünk. Tehát az új szövetségben mi a mi részünk? Az áldás. És az áldás nem attól függ, ahogy mondtam, hogy mennyit keresünk, vagy hogy üldöznek bennünket, vagy nem üldöznek. De az áldás azt jelenti, hogy a szellemvilág minden áldását Isten ránk bocsátotta. A bűnbocsánatot, a megigazulást, a szabadulást, a közösséget, a helyreállást, a gyógyulást. Számtalan olyan dolog van az új szövetségben, amit már most megkaphatunk és birtokolhatunk. A következő szegényé tesz és meggazdagít. Káinál is látható ez, hogy egy semmi nélkül kellett neki elmenekülnie, elfutnia, és teljesen nincstelenné vált, míg Krisztusban Isten meggazdagít bennünket, minden jóval megáld bennünket. És a hetedik, ami lényeges, és ezzel fogunk átlépni majd a következő pontra, hogy Ábelnek a vére a földre hult, viszont Krisztusnak a vére hova került? A mennybe került. Ez igazából a döntő lépés a Káin és Ábel és Jézus vére között, amiért jobbat is beszél, hogy a Ábel vére a földre hult és onnan kiáltott, még Jézusnak a vére a mennyei frigyládára került, a mennyei engesztelés fedelére került, és onnan fog majd beszélni és kiáltani. Nézzük ezt a meghintés vérét, amiről tulajdonképpen itt szó van ezekben az igeversekben. Az egyik és legfontosabb dolog, hogy Jézus Krisztusnak a szolgálata nem csak annyiból állt, hogy meghalt a kereszten, és dicsőségesen feltámadt a harmadik napon, majd felment a mennyekbe, hanem volt egy főpapi aspektusa is neki, mégpedig az, hogy a saját vérét vitte be a szentélybe. A zsidókhoz írt levélben olvashatunk erről, hogyha a földi dolgokat meg kellett tisztítani a különböző állatok vérével, a mennyei dolgokat ennél különb vérrel kellett megtisztítani, és ennek az ára Jézus Krisztusnak a vére volt. Miért volt erre szükség? Két okból. Egyrészt azért, hogy a sátánnak a vádlása, ami a mennyben éri az emberiséget és éri a hívőket is, a vér elnémítse és elhallgattassa, ezért beszél jobban az Jézusnak a vére. A másik pedig az, hogy a sátán bukásával, pontosan a Lucifer bukásával, aki a sátánnál vált, beszennyezte a mennyei szentét, és ezt is meg kellett tisztítani a egekben, amikor Krisztus felvitte a vérét. Itt két-három elmélet is van, hogy Jézus mikor vitte be ezt a vért, erre most igazából úgy nem fogok kitérni, mert elmenne vele az idő, hogy ezt kicsikét elemezgetnénk, de kétségtelen, hogy Jézus ezt a vért bevitte a mennyei szentélybe, ráhintette az engesztelésnek a fedelére. Itt a héberben az engesztelés szó, és a görögben az engesztelés fedele, vagyis ládának a fedele, az ugyanaz a kifejezés. Mert mindig a láda tetejére kellett ezt a vért ráfeskülni a főpapnak egy évbe egyszer, amikor bement Jom Kippurkor, de Jézus viszont egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Tehát Krisztus áldozata egyszeri, nem lehet megismételni mise áldozatban, különböző dolgokban. Ez az áldozat egyszeri, végérvényes, visszavonhatatlan és örökké való. Nem kell már még egyszer Jézusnak majd megint testet öltenie és meghalnia, stb., hanem ez egyszeri és mindenkori. De ennek az volt a feltétele, hogy ezt a vért bevigye a mennybe, ráhintse a frigyládának a tetejére, a mennyei frigyládára, és onnantól kezdve ez a vér fog majd kiáltani a megmentettek érdekében, és tudja majd elnémítani a sátánnak a vádlásait, illetve a sátánnak a támadásait a hívő ember életében. Jelenések könyvében olvashatjuk azt, hogy hogyan győzték le a sátánt. A bárány véréért, bizonyságtételük igéjével, és akik nem kímélték életüket, mint halálig. Hát a bárány vére az szintén erről beszél, hogy a sátán fölötti győzelmünket ez garantálja, és ez biztosítja. Hát ezért volt szükség arra, hogy Jézus bevigye a vért a mennyei szentélybe, megtisztítsa azt, ami tisztátalanná vált, és a hívő emberek életébe a megváltást elhozza, hogy a Krisztus vérével az emberek megtisztuljanak, megmosakodjanak, és ez a vér bizonyságot is tesz, ahogy olvashatunk el az igéből, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a vér, a víz és a szellem. Hát ez is bizonyságot tesz Krisztusnak a vére egy hívő mellett, hogy igen, ő meg van váltva, Krisztus vére van rajta, innentől kezdve az atyájé szent és érthetetlen. És ezért van nagy felelősségünk a vérrel kapcsolatban. Itt csak egy kis rövid felsorolást írtam össze, hogy a meghintés vére az elsődleges célja, hogy a bűnös ember és a Szent Isten közötti szakadékot, illetve ellenséges viszonyt felszámolja. A bűnbe esett ember nem tud közeledni Istenhez, az Ószövetségben ez közbenjáróra volt szükség, illetve állatáldozatra. Az Új Szövetségben viszont a meghintés vére a megigazulás, megtisztulással együtt a hívő embernek lehetővé teszi, hogy Isten közelébe kerüljön, és ezért lesz minden egyes új szövetségi hívő ember megtérése után pap, mert közvetlenül mehet az Isten jelenlétébe, a kárpit ketté van szakadva, és bátran járulhatunk a kegyelem királyi trónusához. Az egész zsidókhoz itt levél erről szól, hogy mi bátran, nyugodtan és szabadon mehetünk Isten királyi széke elé, ha bűnben vagyunk, megtisztulásért, gyógyulásért, szabadulásért, bármikor, bármilyen esetben járulhatunk, mert a szívünk meg van tisztulva a gonosz lelkiismerettől. Krisztusnak a vére egyszer és mindenkorra felszámolta azt a fajta ellenséges viszonyt, ami az ember és az Isten között volt. A második létrehozza a szövetségi viszonyt. Minden egyes szövetség a Bibliában vérrel köttetik meg, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát mind az Ószövetségnek, mind az Új Szövetségnek az alapja a vérontása, a vér áldozat volt. Ez az alapja minden egyes szövetségnek. És nem véletlen, hogy az egyik sakramentumunk a Bibliában az úrvacsora, mert pont erre a szövetségre emlékezünk meg, amit a pohárban lévő bor, illetve a kenyér ábrázol ki, a megtört test és a kifolyt vér. Ezek elsősorban fizikális dolgok, de óriási szellemi jelentősége van, ugyanis, hogyha ezt hittel vesszük magunkhoz, akkor beteljesedik az az írás, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És az úrvacsorával mindig ezt hirdetjük, hogy a hívő embernek a élete a kereszttel kezdődik, és a mennyben fog majd végződni, mert várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust. Aztán a közösség és egység, szintén fontos és lényeges dolog, hogy a meghintésnek a vére létrehozza a közösséget, létrehozza a gyülekezetet, a hívőknek az egységét. Ez nem csak az úrvacsorában nyilvánul meg, hanem úgy általában, normális esetben minden egyes gyülekezetben és közösségben így van, hogy a hívők szellemi egységet alkotnak, közösségben vannak az Úrral, közösségben vannak egymással, segítik, támogatják egymást, imádkoznak egymásért, és ennek mind az az alapja, hogy Krisztus vére által közel kerülhetünk Istenhez, szövetségi viszonyba kerültünk az Atyával. A felolvasott igeszakaszban, amikor felolvastam, hogy hova járultak a hívő emberek, kihagytam azt, hogy egyik igeves részletből a Istennel kapcsolatos egyik nagyon fontos tulajdonságot ebből az ige szakaszban, mégpedig a 'mindenek bírájához és Istenéhez', ugyanis, hogyha itt ez a kifejezés nem szerepelne, Jézus, mint a közbenjáró és a meghintés vére, akkor számunkra csak ítélet lenne. Mert Isten az igaz, hogy bíró, de ahhoz, hogy az ő bíró ítélete ne sújtson le ránk, szükségünk van közbenjáróra, szükségünk van a meghintésnek a véréhez. Véréhez, igen. A vérben lévő élet hozza létre az engesztelést. Ez is egy nagyon érdekes dolog. A zsidókhoz írt levél is tanítja ezzel, az Ószövetségben is többször megjelenik, különösen a papi leírásokban, a mózesi könyvekben, hogy az élet az a vérben van benne. és amikor Krisztusnak az ártatlan vére kiontatott értünk, akkor Isten ezt beszámítja nekünk, és életet hoz létre a mi szellemünkben is, és a mi életünkben is, és ezáltal a hívő ember megigazul, és a hívő embernek az új élete a keresztnél kezdődik. Ezt is fontos látnunk és megértenünk, hogy amikor valaki megtér és újjászületik, Isten megigazítja őt. És ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Tehát amikor a sátán vádol vagy támad, nyugodtan mondd meg, hogy a keresztnél kezdünk. És akkor onnan lehet már beszélgetni. Ha a múltadba akar vájkálni, előhoz régi dolgokat, megbánt, lerendezett dolgokat, nyugodtan küld a kereszthez, majd a messiással megbeszéli. De ezt látni kell, hogy a múltad az a keresztnél kezdődik. A Krisztusban vagy, új teremtés vagy. Az utolsó nemzetség táblázat a Bibliában nem véletlenül Jézus Krisztusé, mert onnantól kezdve a megtérsz, már nem az ádámi örökséghez tartozó, hanem a Krisztus örökséghez tartozol, és Krisztus nemzetség táblázatába kerülsz bele. És nézzük meg akkor a ige szakaszunk végén még röviden, hogy milyen következménye van annak, hogyha valaki nem a Sinai hegyhez járó, hanem a Sion hegyéhez, ez a sok-sok gazdag áldáshoz, amelyből csak néhány kis szemelvényt szerettem volna felmutatni, és fontos látni azt, hogy sok hívő embernek a nyomorát és problémáját okozza az, hogy valamiért mindig a Sinaihoz ragaszkodik, a kiszámíthatóhoz, a megfoghatóhoz, a láthatóhoz, a materiálishoz, ami lehet, hogy félelmetes, meg borzasztó, meg jaj, mi lesz, Isten nagyon üt, mert nem ezt csinálom, vagy nem azt csinálom, de sokan még mindig ragaszkodnak ez a fajta a Ószövetség örökséghez, és nem a mennyei világhoz ragaszkodnak. Ahogy az Úr is mondja, illetve több igevers is szól arról, hogy a hívő embereknek az örökség a mennyben van. Nekünk alapvetően az odafelvalókkal kell törődnünk, és nem a földiekkel. Ez egy szemléletmód és egy gondolkodásmód váltásra van szükség, hogy a hívő embernek ne a körülményei határozzák meg a jövőjét, hanem a jövőről való gondolkodás határozza meg a jelenét. Ez kulcsfontosságú, mert akkor a világnak a hatásai, kísértései, problémái nem fognak rád hatással lenni, vagy nem olyan hatással vannak rád, vagy lesznek rád, mint amennyire kellene. Az egyik, hogy figyeljünk oda Isten szavára, és nevessük meg. Ez már korábban is idéztem, de az Ószövetségben is igaz volt, hogy akik nem hallgattak a hegyről leszóló Istennek a szavára, azok elpusztultak, ugyebár a pusztában az engedetlenség miatt, de az új szövetségben pontosan ezért még nagyobb a felelősségünk, mert nekünk az Isten már nem csak úgy szól hozzánk, mint úgymond Isten egy nagy néptömeghez, hanem személyesen hozzánk szól. Tehát nem úgy általánosságban szól Isten, hogy 8-10 embert külön rak, ide is oda is, és akkor nektek ezt mondom, nektek azt mondom, hanem Istennek minden egyes új szövetségi hívő emberrel személyes közösség és kapcsolata van. És ha Isten mond neked valamit, üzen neked valamit, kijelentéstől a Bibliából, prófétai szó, vagy bármin keresztül, akkor nevesd meg. Ez nem azt jelenti, hogy egyből el kell fogadnod mindent, amit hallasz, vagy amiről szó van, meg kell természetesen vizsgálni, de ha Isten mond valamit, akkor nevesd meg a szavát. Lehet, hogy szokatlant kért, lehet, hogy furcsa dolgot kért, lehet, hogy eszedbe se jut, hogy Isten ilyet kérne tőled, és ha az Úrtól van, cselekedd meg. Bármi is lesz a következménye, bátran tedd meg. Ha Isten indít valamire, Isten kér meg dolgokra téged, nyugodtan, bátran tedd meg, a garanciát és a felelősséget Isten fogja vállalni. Mert te csak egy eszköz vagy, egy edény vagy Isten kezében. És lehet, hogy szokatlan módon fog téged használni, vagy eltérő módon, mint ahogy te esetleg gondolkozol. Legyél nyitott és kreatív erre a dologra. Ha sablonokban gondolkozol, és azt mondod, hogy nekem ez az ajándékom, engem az úri helyzet, és semmi más nem csinálok, akkor teljesen kirekeszted magad abból az áldásból, hogy Isten esetleg egy másik szolgálati helyen akar még látni a jelenlegi szolgálati helyed mellett, hogy tovább akar vinni abból a szolgálatból, mert hűséges voltál, kipróbált lettél, megpróbált Isten ezekben a nehéz dolgokban, és méltó vagy arra, hogy kevesen voltál hű, sokra bizassál. Ezekre oda kell figyelni, hogy ne ragadjon be a gondolkodásmódunk, és ne egyféleképpen lássuk magunkat. A következő. Itt azt olvashatjuk a igében, Aggeus prófétától idézi ezt az apostol, hogy Isten örökkévaló dolgokért munkálkodik, ezért megrázza az eget és a földet. Ezt látni kell, hogy Istennek a célja mindig az örökkévalóság. Isten nem a mulandó földi javak, nem a mulandó, elmulandó dolgok megmentésén fáradozik, hanem az örökkévaló dolgok megmaradásáért. Amikor azt olvassuk az igében, hogy megráz az eget és a földet, hogy eltűnjön minden mozdítható dolog, ez pontosan azért fog történni, hogy az örökké valóság próbáját, ami kiállja, az fog megmaradni. A mennybe is azt viszed magaddal, amit Krisztusért tettél. Semmi olyan dolgot, amit a földi életedben befektettél, vagy az anyagi vágyaid, kívánságaid miatt éltél meg, nem fogod magaddal vinni a mennybe. Csak azt fogod vinni, amit Isten királyságának az építésért tettél. És Isten ezen munkálkodik az életünkben, hogy ilyen örökkévaló dolgokat készítsünk, és ilyen örökkévaló dolgok legyenek. És amikor majd látjuk az utolsó időknek a eseményeit, főleg a jelenések könyvének az eseményeit, azt látjuk, hogy itt szó szerint le fognak hullani a csillagok, a holdal ez lesz, elmozdulnak a szigetek, egy csomó minden meg fog változni, és az egek majd, ahogy Péter is írja, recsegve ropognak, majd el fognak múlni. Hát Isten fel fogja majd számolni ezt a fajta teremtettséget, hogy létrejöjjön majd az új ég és az új föld, ahol igazságosság, békesség és szentség fog lakozni, és össze lehet majd hasonlítani a királyra, jelenések 21-22-t az 1 Mózes első részével, hogy mi az, ami már nem lesz az új teremtésben, mert Isten azt is ki fogja majd iktatni, és meg fogja majd szüntetni. A harmadik, szintén fontos, az életünknek a szilárdsága, amit Isten, ahogy mondtam, az örökké valóságra készít fel bennünket, a maradandó dolgokat szeretné az életünkbe látni, és éppen ezért sokszor Isten megrázza az életünket. Elvesz tőlünk idézőjelve olyan dolgokat, amelyekben mi bízunk, amivel reménységünket vetjük. Akár egy munkahely, egy családi kapcsolat, egy munkahelyi kapcsolat, egy iskola, egy végzettség, bármi, amitől mi a bizalmunkat, reménységünket vetjük, és Isten ezt egyetlen egy dologért teszi, hogy te magad megrendíthetetlen legyél. Azért teszi. Mert ha amikor már semmi más nincs, akkor szoktuk mondani, hogy már csak egyedül Istenben bízunk. És amikor eljutunk erre a pontra, na akkor vagyunk a legjobb helyzetben. Ezt megmondom nektek őszintén, hogy amikor már tényleg nincs semmilyen segítség, amikor már tényleg odáig jutottunk, hogy csupaszon egy száz semmiben már csak az Úr van, akkor megtanulunk Istenbe bízni. És ez egy olyan mély megtapasztalást hoz létre az életünkbe, hogy az Istennel való közösségünket nagy mértékben el fogja mélyíteni. És egy olyan atyai közösség jön létre, közte is a gyermekek között, ami felfoghatatlan. Amikor semmilyen világi dolog, vagy semmilyen materiális, fizikális dolog nem lényeges, csak én meg az Úr. Istennek a jelenléte. Dávidnak is hatalmas gazdagsága volt, óriási királysága volt Izrael fölött, és mi volt neki a legnagyobb élménye? Bemenni a szentek szentjéhez, a Fridládához, és leült. És elkezdte mondani az Úrnak, hogy de jó, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Ez volt a legnagyobb kincse. Hát ne félj attól, hogyha Isten megrázza az életedet, megmozgat az életedben dolgokat, elvesz tőled látszólag biztos, stabil dolgokat, csak azért, hogy megmaradjanak az örökkévaló dolgok, és te magad egy szilárd jellemű ember legyél, egy megingathatatlan ember legyél, akit nem tudnak megfosztani semmitől, hogy megtagadja a Krisztust. Elvehetnek bármit, megfoszthatnak bármitől, ha Krisztuson van, mindenem van. És ezzel a hittel kell élni a mindennapokat, és engedni azt, hogy ha Isten meg akarja rázni, el akarja venni, akkor tudjuk is elengedni. Ne ragaszkodjunk hozzá foggal és körömmel. A következő, ragadjuk meg a kegyelmet. Itt az eredeti szövegben pontosan ez szerepel, hogy két kézzel belekapaszkodni. Hát ez egy nagyon fontos cél, hogy ez a kegyelem, amelyet nyertünk Krisztusba, ebbe két kézzel kapaszkodjunk. Nem a törvényben, nem az előírásokban, nem a szertartásokba kell kapaszkodni, hanem a kegyelembe kell kapaszkodni. Ez egy dolog fog megtartani, hogy Krisztus irgalmas és kegyelmes hozzád. Semmi más nem fogja megtartani az életedet. Ez a legfontosabb dolog, hogy a kegyelmet megragadjuk, éljünk vele minden nap, és higgyük azt, hogy amikor az Úrral majd találkozni fogunk, akkor nagy áldásokban lesz még majd részünk. És az utolsó igeversben olvashatjuk, hogy szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és alázatosan. Itt az eredeti szöveget nagyon nehéz visszaadni, mert több értelmű kifejezések szerepelnek itt, de itt elsősorban a hozzáállásról van szó. Hogy milyen szó, hogy szívvel szolgálom az Istent. Itt az egyik fordításban például a félelem kifejezés is szerepel, de nem a fóbia kifejezés van itt a görögben, hanem egy másik szó, ami a hozzáállásra vonatkozik elsősorban, hogy nem azért szolgálom az Istent, mert nagy jutalmakat, vagy nagy áldást várok, vagy nagy-nagy dolgokat, hanem azért, mert szeretem őt. És alázatosan szolgálni Isten felé, tisztelettel. Tudom, hogy kinek szolgálok, tudom, hogy nála van a jutalmam. Tudom azt, hogy ha bajba jutok, akkor ő megsegít engemet. kiszabadít, ha kell, meggyógyít, ha kell, szabadulást hoz. Tehát ez a fajta tisztelet és alázat Istennel szembe. Tehát nem egy ilyen bratyizós viszony, meg ahogy néhány gyülekezetben már zajlik, hogy Jézus a partisztár, meg ilyenek. Tehát van ilyen hozzáállás. Nem. Ez az isteni tisztelet és alázat, ami ott kell, hogy legyen a szívünkbe. Amikor a testvérünknek segítünk, fel akarjuk őt emelni, ki akarjuk hozni a mélységből, akkor nem azt látni, na, ezzel már megint baj van, hanem Uram, hogy tudnék rajta segíteni. Könyörülj rajtam is, hogy rajta is tudjak könyörülni. Ez tehát az új szövetségnek úgymond a rövid és tömör összefoglalása, és lehet látni azt, hogy mennyivel kiválóbb dolgok ezek, mint amelyek az Ószövetségben megjelennek. És végezetül egy igeverset szeretnék felolvasni bátorításul a Grádicsok énekéből. A múltkori szolgálatomban mutattam a Nikánor kapunál lévő lépcsőket, hogy a Grádicsok énekeinek számának megfelelően volt kialakítva, és akkor jöttek az zarándokok, akkor mindig egyen feljebb mentek, mikor énekeltek, és a 125. Zsoltárban ezt olvashatjuk, akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem minog, örökké megáll. Proféciák vannak az Ószövetségben, hogy Jeruzsálem ketté fog szakadni, az olajfák hegye megnyílik, Sion hegye az tabula rasa, az tiltott terület. Ott a Sion hegye az mindvégig egybe fog maradni. Azt ott az Isten garanciát vállal rá, hát aki ott ingatlant épít, az biztonságban van. Úgyhogy ez Isten világosan kijelenti, hogy örökké megáll a Sion hegye. Ez egy isteni garancia, és kívánom nektek azt, hogy legyetek olyan, mint a Sion hegye, rendíthetetlenek, bátrak, és járuljatok hittel és reménységgel a kegyelem királyi székéhez. Amen.